Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. A mai délelőtt folyamán egy teljesen gyakorlati kérdésről szeretném, hogyha szólnánk az ige alapján. A Szentírásban nagyon-nagyon sok kijelentést látunk, proféciákat, a végidőre vonatkozó kijelentéseket, hatalmas teológiai igazságokat, csodálatos kinyilatkoztatásokat látunk az igében. De az ige nem csak erről szól. Az ige rávilágít arra, hogy az élet legapróbb részletére vonatkozóan is az Istennek van szava hozzánk, a hétköznapi élet legapróbb részletére is. És az Istennek ezekre a figyelmeztetéseire, ezekre a gondolataira nekünk oda kell figyelni. Nem szabad ezek mellett elsikadni, nem lehet azt mondani, hogy ezek a lényegtelenebb részek, és a többi, ugye, ezek, amiket az előbb említettem, ezek a legfontosabbak, nagyon fontos, de ez a másik rész ugyanolyan fontos. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Nagyon érdekes, hogy Máté evangéliumából olvassunk talán mindjárt egy igét. Máté evangélium a 7. fejezetének a 21. verse a következőt mondja. Máté evangélium a 7. fejezet 21. vers. Azt mondja Jézus itt a hegyi beszéd lezárásának a vége felé, azt mondja, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Hadd kérdezzem, nem egy fontos felhívás önmagában ez? Hogy nem elég őrá hivatkozni, nem elég a hitvallás, hanem azt mondja, hogy aki cselekszi az én atyám akaratát, azt tud majd a végén tehát az örök életbe eljutni. És utána még nézzük meg a 22. verset is. A 22. vers pedig azt mondja, hogy sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben, és akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Gondoljunk bele ebbe a kijelentésbe. Sokan, akik őrá hivatkoznak, hatalmas dolgokat is cselekszenek az ő nevében. Legalábbis azt mondják, hogy az ő nevében. És mit kell nekik hallani? Hogy nem mehetnek be az örök életbe. Sőt, minek nevezi őket Jézus? Gonosztevőknek. Én úgy gondolom, hogy ezen van mit elgondolkodni, ezen a kijelentésen, és hogyha belegondolunk, ez a veszély leginkább, és most ne lepődjetek meg azon, amit mondok, de leginkább bennünket veszélyeztet. Miért? Mert az ige ismeretünk nagy, hogyha megnézzük a környezetünket, ugye, stb., akár keresztény körökben is azt lehet mondani, hogy hát milyen nagy az ige ismeretünk. De hadd kérdezzem meg, a mi életünk ezzel összhangban van? A megértett igazságokhoz mérten mi valóban úgy képviseljük Krisztust, ahogy mi az elméletet is megértettük? Tehát éppen ezért mondja a laodíciai üzenet, hogy azt mondod magadról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, de nem tudod, hogy nyavajás, nyomorult, szegény, vak és mezítelen vagy. Igen, azt mondja, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát nem elég mondani, hogy Uram, Uram, nem elég ismerni az igét elméletben, hanem az életben kell megmutatni azt, hogy mi ismerjük-e őt igazából. Nagyon érdekes, be kell, hogy valljam egész őszintén, hogy én évekig, évtizedekig nem tudtam a Szentírásban egy igével mit kezdeni. Amikor azt mondja János evangélium a 17. fejezetében Jézus Krisztus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Éreztem azt, hogy ahogy úgy elsőnek úgy az ember érteni, ez nem ez jelentheti. Mert hát az az örök élet, hogy megismerjem. Ha valaki elolvassa a Bibliát, megismeri az Istent, és örök élete van. De ez nem így van. Akkor mit jelent ez? Hogy megismerni őt, azt jelenti az örök életet. Mit jelent ez? Mit jelent az Istent megismerni? Tapasztalatot szerezni vele, és még mit jelent? Mit mond János első? Jellemét magunkra venni, így van. Mit mond János első levelében János apostol, ugye Jézus, tehát az Isten ihletése, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Tehát mit jelent az Isten ismeret? A szeretet, hogy a szeretet élet elvét, amit Jézus is bemutatott nekünk, azt cselekedni. Ez jelent örök életet. Igen, ki kell, hogy mondjuk, nem elég hivatkozni az ő nevére, nem elég elméleti ismeretet szerezni, ami nagyon fontos, ne értsük félre, nagyon fontos, de ezzel párhuzamosan azt az életet, amit ő mutatott be nekünk, azt az életet élni. És hadd kérdezzem meg, hogy hol van az emberi életnek az a területe, ahol nekünk a legjobban vigyázni kell. Ahol a legjobban vigyáznunk kell. Nem értem? Beszéd, igen, ez is nagyon fontos. De melyik közegben kell nekünk különösen vigyáznunk önmagunkra? A családban. A családban. Miért? Figyeljük meg, hogy az ember a családban engedi el leginkább magát. Azért, ha egy olyan közegben vagyunk munkahelyen, vagy ja, hát ott is előfordul ez meg az, most nem arról van szó, de alapvetően az ember leginkább a családban engedi el magát. Ott jön ki, úgy egész nap tartottuk magunkat, ugye akkor. Tehát ki kell, hogy mondjuk azt, hogy aki nem keresztény a családjában, az máshol sem keresztény. Lehet, hogy nagyon keménynek hangzik, de a lelki megújulásunk is itt kezdődik. A gyülekezetnek, a közösségnek, Isten népének a megújulása is itt kezdődik, a legkisebb sejtnél, a családnál. Milyen a mi családi életünk? Ez határozza meg, hogy milyen lesz a gyülekezeti életünk, és tulajdonképpen ettől függ, hogy tudunk-e igazából fejlődni. Sokszor panaszkodunk arról, hogy a lelki fejlődésben milyen problémák vagy gátak vannak, de megvizsgáljuk azt, hogy az élet hétköznapjaiban, például a családon belül, vagy az egyéb hétköznapi kapcsolatainkban, vajon mi tényleg Krisztust tudjuk bemutatni? Szeretném tőletek megkérdezni, hogy szerintetek melyik az a szentírási könyv, egy új szövetségi könyvről szeretném, hogyha néhány főbb gondolatot kiemelnénk és beszélnénk, ami tulajdonképpen a gyakorlati kereszténységet mutatja be nekünk. Az, pontosan, Jakab levele. Jakab levele a gyakorlati kereszténységnek a levele. És ebből a levélből szeretnék három részletet felolvasni. Meg fogjuk látni, hogy hogy függnek ezek össze. És nézzük meg mindjárt Jakab apostol első levelében. Jakab apostol levele első rész. És olvassuk el mindjárt az 5-től a 8-ig terjedő verseket. Tehát Jakab apostol levele. Első fejezet, 5-től a 8-ig így olvassuk. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides tova hány. Mert ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszínű, a minden útjában álhatatlan ember. Miről szól ez a szakasz? Arról szól, hogy akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. A Biblia mit akar? Hogy milyenek legyünk? Azt akarja, hogy mindannyian bölcsek legyünk. De kiket nevez a Szentírás bölcseknek? A hétköznapi életben, az emberi társadalomban bölcsembernek kit neveznek? Aki okos, ugye? Akinek hatalmas nagy tudás van a birtokában. Na, hadd kérdezze meg az isteni igéje, mit mond ki a bölcs ember? Aki Istent féli, úgy van, a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Máté evangéliumában, a hegyi beszédben Jézus hogy fogalmazza meg? aki a kősziklára épít. De ki épít a kősziklára? Aki hallja tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat. Az a bölcs ember, aki a kősziklára építi a házát. Tehát mit jelent a bibliai bölcsesség? A bibliai bölcsesség azt jelenti, hogy én hallom az ő szavát, olvasom az ő igéjét, és mit csinálok? Megcselekszem az én életemben. Ezt jelenti az Istentől jövő bölcsesség. Nagyon érdekes, hogy a bölcsesség az nem szavakban rejlik, hanem a cselekedetekben. De egyébként hadd mondjam, szavakban is időnként. Nem tudom, hallottatok-e már arról, hogy sokszor van olyan, hogy akár vidéki, egyszerű emberek, iskolázatlan emberek olyan bölcsen tudnak reagálni valamire, vagy olyan bölcsen tudnak megnyilvánulni. Miért? Mert az Isten lelke olyan tapasztalatot ad nekik a vele való kapcsolat által, úgy tudja indítani őket, hogy hatalmas bölcsességeket, nem okosságokat, ilyen értem, hatalmas bölcsességeket tudnak mondani. Igen, mit mond? Ha valakinek közületek nincsen ilyen bölcsessége, tehát az élet cselekedeteiben nem látszik meg az isteni élet elv, mert mit mond ki a bölcs, aki hallja az Isten beszédét és megcselekszi. Akinek nincs meg ez az életében, mit csináljon? Kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Tehát mi bölcsességet kell, hogy kérjünk az Istentől ahhoz, hogy mi, az mi életünk olyan legyen, hogy valóban az ő beszédéhez tudjon igazodni a legapróbb részletek tekintetében is. Mit mond? Kérje hittel, semmit nem kételkedvén. Miért? Mert a kételkedő ember, aki csak félszívvel kér, meg hisz, az nem kaphat az Istentől semmit. De az Isten készségesen és szemrehányás nélkül adja nekünk azt a bölcsességet, azt az erőt, hogy az ígének az elvei a mi életünkben is nyilvánvalókká váljanak. Egy idézetet szeretnék olvasni, egy mondat, a Válaszd az életet című könyvből. Egy mondat így hangzik. Az ember nagyobb befolyást áraszt a lényével, mint a beszédével. Figyeljük! A magaviseletünkkel, lényünkkel, megnyilvánulásainkkal sokkal nagyobb befolyást árasztunk, mint a beszéddel. Tehát most itt a beszéd alatt nyilván azt érti, hogy amikor valaki, mondjuk az ígéről beszélünk valakinek valami tényleg nagyon szép dolgokat, de azt mondja, hogy nagyobb befolyást árasztunk a lényünkkel, mint a beszéddel. És itt jön egy nagyon-nagyon érdekes idézet. Emlékszünk, hogy amikor Jézust el akarják fogni, és szolgákat küldenek, hogy hozzák el Jézust, akkor a szolgák úgy mennek vissza, hogy nem viszik el Jézust. És megkérdezik, hogy miért nem. És mit mondtak? Soha ember nem szólott úgy, mint ő. És utána itt jön egy mondat. Mi volt ennek az oka? Hogy soha ember nem élt úgy, mint ő. Azért tudott ő úgy szólni, mert úgy élt. Ezért volt a szavainak hitele, és az Úr azt akarja, hogy a mi életünk is ilyen legyen. Tehát kérjünk bölcsességet. Na most az Isten hogy akarja nekünk adni a bölcsességet? Hogy akarja nekünk adni a bölcsességet? Milyen módon? Jakab apostol leveléből újból az első fejezet 22-től a 25-ig terjedő verseit olvassuk el. Tehát Jakab apostol levele első fejezet 22-től a 25-ig terjedő vers. Hasonló, mint amit a hegyi beszédben is mond Jézus, egyáltalán a bölcsesség. Figyeljük! Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói. Ugye az előbb is ezt mondta Jézus, ugye? Hogy aki hallja és megcselekszi. Tehát az igének megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Mit mond ez az ige? Ez az ige szakasz azt mondja, hogy az igének megtartói legyünk, ne csak hallgatói, a 22. verse visszatérve így van, és mit mond? Megcsalván kit? Magatokat. Magunkat csapjuk be akkor, hogyha mi halljuk az igét, de nem cselekszünk. Az Istent nem tudom becsapni, mert ugye olvastuk az elején, ugye, amit Jézus mondott, nem tudjuk őt becsapni, de az ember önmagát csaphatja be, és hadd mondjam, a legnagyobb becsapás nem másoknak a becsapása, amikor magunkat csapjuk be, amikor hitegetjük magunkat valamivel, ámítjuk magunkat, hogy Isten bennünket elfogad, mert mi ismerjük őt meg, ezt is ismerjük meg, azt is ismerjük, mi ezt is megtesszük, azt is megtesszük, és közben pedig mit csinálunk? Közben pedig, amikor a tükörbe nézünk, az Isten igéjének a tükrébe, akkor mit mond? Megnézzük sokszor a természet szerinti ábrázatunkat, megnéztük, és azonnal elmentünk, és elfelejtettük, hogy milyen volt. A mai alkalommal egy olyan szakaszt fogunk majd most Jakab apostol leveléből felolvasni, egy tükröt tart elénk Jakab apostol, amiben szeretném, hogyha itt, amit az első fejezetben mond, belenéznénk ebbe a tükörbe, és nem feladékeny hallgatók lennénk. Nem úgy, hogy most szembesülünk vele, utána kilépünk az ajtón, és már is elfelejtettük, hogy milyen a mi ábrázatunk, és cselekszük újból azokat a dolgokat, amik az Úr előtt nem helyesek. Mit mond a 25. vers? Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén boldog lesz az ő cselekedetében. Igen, itt is a bölcsességről beszél, hallgatni és megcselekedni. Az ige tükröt tart elénk, hogy lássuk, hogy miben kell kérnünk az ő bölcsességét, erejét, ugye, ahogy az első fejezetnek az első néhány versében olvastuk. De nézzük meg akkor ezek után ezt a tükröt, amit az Úr elénk akar tárni. Olvassuk el a levélből Jakab apostol levele 3. fejezetének, olvassuk el a 13-tól a 18-ig terjedő verseit. Tehát Jakab apostol levele 3. fejezet 13-tól 18-ig. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit, bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irítség és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és civódás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak. Nézzük meg ezt az ige szakaszt, és álljunk meg mindjárt egyetlen egy pillanatra, mert ugye beszél a bölcsességről, de kétféle bölcsességről beszél. Nézzük meg először az első fajta bölcsességet, amit a 13-tól a 16-ig terjedő versben olvasunk, illetve először a 13. vers fölvázolja azt, hogy kicsoda köztetek bölcs és okos, mit mond? Ne az ő szavaival mutassa meg, hanem mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Tehát a cselekedetre, az élet hétköznapjaikban tanúsított magaviseletünkre, magatartásunkra utal. És most a 14-től a 16-at egyszerre vetítsük ki, és nézzük meg, hogy mit mond egy olyan fajta bölcsességről, amit földinek, testinek és ördöginek nevez. Nézzük meg, látjuk a 15. vers, földi, testi és ördögi. Van ilyen bölcsesség is. Elsősorban mit mond erről a bölcsességről? Ebben a bölcsességben irigység van, civódás van, akkor azt mondja, hogy ahol a 16. vers, ahol irigység, civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Na de már most, amikor ezt a felsorolást látjuk, hadd kérdezzem meg, nem az embernek az a természetes reakciója, hogy de hát hol van ebben a bölcsesség? Miért nevezi ezt ugyan ördögi bölcsességnek, de miért nevezi bölcsességnek? Miért? Azért, mert ennek is megvan a maga logikája. Sátán nem úgymond logikátlanul akarja az embert ezekbe a dolgokba belevinni, hanem mit kezdi? Mondjuk, ahol keserű irigység. Most innentől kezdve teljesen hétköznapi dolgokról fogunk beszélni. A munkahelyen az egyiket jobban kiemelik, mint engem, jobban megdicsérik. Mi támad föl az emberben? Irigység. Pedig, ha tudná az a főnök, hogy ő amikor nem látja, nem... Nem tudom, értjük? És egyből elkezd az irigység dolgozni az emberben. Őt miért? Engem miért nem? Hadd kérdezzem meg, kinél jelent meg először az irigység? Sátánban. És Sátán mit mond? Mit sugal az embernek? Hát látod, hogy ez a másik nem is olyan. Hát akkor próbáld meg egy kicsikét mondani másoknak is, próbáld meg elhinteni, hogy az a főnök is rájöjjön arra, hogy tulajdonképpen itt miről van szó. Nem tudom, értjük? Apróságok. Irigység, de miből indul? Utána jön a civódás, és utána mit mond? Háborúság, és onnantól kezdve minden gonosz cselekedet. De most tényleg csak egy példát ragadtam, vagy említettem tényleg egy kiragadott példát, de nem így van az életben. Sátán bölcsességnek mondja, csak nem fogod hagyni magad, hát neked is jár, hát harcolt ki, hát nem lehetsz ilyen mamlasz. Nem tudom, értjük? Ez is egyfajta bölcsesség. Ne legyél te mindig a vesztes ebben az életben, nem kell neked ilyennek lenni, benned is van olyan, nem tudom, értjük? Ebben is van egyfajta logika. De mit mond? Ez milyen logika? Ez földi, testi és ördögi. És figyeljük meg, hogyha ennek a logikának, ennek az idézőjelbe tett bölcsességnek helyet adunk, akkor mi lesz ennek a következménye? Ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A délelőtti tanulmányban pontosan arról beszéltünk, hogy ha az ember teret enged Sátánnak az életében, beteheti a lábát a mi életünkben, akkor nincs megállás ilyen értelemben, nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen mélységekbe taszít bennünket. Figyeljük meg azt, és most elnézést, de tényleg egy végletes példát mondok, figyeljük meg, hogy általában emberek, akik nagyon nagy bűntényt követnek el, megtámadnak valakit, vagy testileg bántalmazzák, vagy netán megölik, az esetek legnagyobb részében harag, civódás, irigység, féltékenység elönti őt az indulat, és nem tud utána már gátat szabni neki, hogy na jó, eddig elmentem, most már megállok. Mit mond? Ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Legtöbbször ugye a legtöbb ember megáll azért egy bizonyos ponton, de vigyázunk, mert Sátán akármibe beleviheti az ember. És ezt mit mond? Ez az a bölcsesség, amely nem felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Ennyit erről, és ezek után nézzük meg a 17. verset, hogy viszont az Istentől jövő bölcsesség mit jelent? És milyen megnyilvánulásai vannak, és ezzel szeretném, hogyha a legtöbbet foglalkoznánk. Azt mondja, így kezdi, hogy a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Nagyon sokszor van a Szentírásban úgy, hogy felsorolást látunk, különböző dolgokat elmond, egymás mellé tesz, és ott nincs jelentősége annak, hogy a felsorolásnak mi az első eleme vagy a második, egyszerűen egy felsorolás. De itt ennél a felsorolásnál hangsúlyoz valamit, amit első helyre tesz, azt mondja, hogy a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Mit jelent az, hogy a felülről jövő bölcsesség tiszta? Mit jelent? Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy az tiszta? Erkölcsös. Ez is jó. Aztán? Az is benne van. Aztán? Az is benne van. Tehát sok minden benne van. Jó indulatú, szeretetteljes, erkölcsös, ez mind benne van. De Jézus, amikor Máté evangéliumában arról beszél, hogy ha a te szemed tiszta, akkor az a te egész tested is világos lesz. Lukács evangéliumában, amikor ugyanez a gondolat kerül elő, akkor a tiszta szó helyett mi állott? Ki emlékszik rá? Ha a te szemed őszinte. Tehát a tisztaságot az egyenességgel, őszinteséggel azonosítja. Tehát emberi kapcsolatainkban, családon belül, de minden emberi kapcsolatunknak mi az alapja? Azt mondja, először is tiszta, egyenes, nem számító, nincsenek hátsó gondolatai, nem érdekből tesz bármit. És ebben benne van, amit mondtatok, a szeretet, az erkölcsösség, minden benne van, de először is tiszta. Én ezt a példát sokszor elmondtam már, lehet, hogy már hallottátok tőlem, de újra szeretném elmondani, mert hát, ha valaki nem hallotta, csak azért, mert nekem fiatal koromnak egy leforrázó élménye volt. Semmi extra dolog nem történt, de érteni fogjátok, hogy mi volt az, ami engem annyira megdöbbentett. Érettségi után ugye elválunk az osztálytársaktól, stb. 4 évig együtt voltunk, és hát utána ugye elkerülünk, mindenki dolgozik, stb. Vagy tanul, mindegy, ez az amaz. És egy idő után eltelik 1-2 év, azt már nem tudom, hogy mennyi idő, de nem túl sok, tehát nem évtizedek. És hazamegyek, és anyukám azt mondja, hogy az egyik osztálytársam keresett telefonon. Jaj, de boldog voltam. De jó, akkor újra hallom, beszélgetünk. És hívd vissza, volt az üzenet. Visszahívom, mit gondoltok, mit mondott? Nem az, hogy Ági, hogy vagy, de rég láttalak, de jó lenne összejönni, beszélgetni. Jóba voltunk ugye egyébként nagyon. Hanem mi volt? Szia Ági, el tudsz jönni, mondott egy dátumot, Tupperware-rel foglalkozom, és lesz egy edény bemutató nálam. Olyan leforrázó volt számomra, nem tudom, értitek? Hogy nem az, hogy az Ági, meg hogy milyen rég találkoztunk, meg stb., hanem hogy neki kell az ember, hogy akkor ott nem tudom, értitek? Szóval most gondoljunk bele, hogy az élet problémáihoz képes semmi. De elég fiatal voltam még akkor, és annyira megrázott ez a dolog. És valahogy annyira alátámasztja azt, hogy nem lehet igazi emberi kapcsolat úgy, akkor, hogyha nem tiszta, egyenes és hátsó szándéktól mentes. Ez nem azt jelenti, hogy harag volt utána közöttünk, vagy valami, nem tudom, csak értitek magát a lényeget? Tehát annyira nagyon-nagyon fontos az, hogy igen, ami emberi kapcsolatainkban ne legyen számítás, ne érdek emberek legyünk. Óriási fájdalmakat lehet okozni a másik embernek, amikor kiderül, mert előbb-utóbb az kiderül, hogy számítás vagy érdek volt valamiben. Előbb-utóbb az kiderül, és ennél nagyobb fájdalmat, csalódást okozni egy másik embernek, hát kevés dologgal lehet. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy először is tiszta. Na de utána mit mond? Azután béke szerető. Mit jelent az, hogy valaki béke szerető? Mit jelent? Én nagyon szeretem, ha béke van körülöttem. Ki az, aki nem szereti? Bocsánat, hogy ezt kérdezem, de mondjuk egy agresszor, egy diktátor nem szereti azt, ha béke van körülötte? Mondjuk, aki háborút elindít, nem szereti, ha béke van körülötte? Dehogy nem szereti. De mikor? Ha minden úgy van, ahogy ő akarja. Ha elfoglalhatja azt a területet, ha megcsinálhatja. Szereti a békét, csak minden úgy legyen, ahogy ő akarja. És addig nem nyugszik, amíg a vágyait vagy az elképzeléseit nem tudja megvalósítani. Tehát a béke szerető ember nem azt jelenti, hogy én szeretem, hogyha béke van körülöttem. Ez nagyon kevés, ez nem a béke szeretés. Hadd kérdezzem meg, ki akkor a béke szerető ember? Ki a béke szerető? Ki a béke szerető? Az egy passzív vagy aktív magatartás? aktív magatartás. Miért? A békeszeretésben a legnagyobb dolgot valósítja meg az ember. És mi ez? Amikor békétlenség van körülöttem, amikor háborúság van körülöttem, akkor mit teszek? Megőrzöm a békét, és megőrzöm a szelídséget. De ehhez mi kell? Kivel kell ezzel szemben küzdenem? Önmagammal. Egyes egyedül önmagammal. Két dolgot szeretnék mondani. Egy ugyanazon történetet fogok, nem, ez nem valós történet, noha számtalanszor előfordul az életben, mind a két oldalát meg fogjuk vizsgálni. Tételezzük fel, hogy mondjuk családi ház van, és a férj kint dolgozik az udvaron, csinál ezt, azt, amaszt, kicsikét sár is van, és bejön saras cipővel a lakásba. Amikor a felesége 50 ezerszer elmondta, hogy ne jöjjön be koszos lábbal, mert állandóan föl kell mosnia, stb. Na most egy békeszerető asszony ilyenkor mit csinál? Amikor már tényleg rengetegszer szólt a férjének, hogy ezt ne csinálja, mit csinál? Vajon mit csinál? Csöndben kitakarít. Nagyon-nagyon jó. Így van. Nagyon jó. Csöndben kitakarít. Elsősorban nem fog elkezdeni veszekedni vele. Nem fog civódni vele. Nem fogja jóvá hagyni, és nem fogja mondani, hogy de jó, hogy megint ezt csináltad, máskor is csináld. Nyilván nem ezt fogja mondani. Esetleg átüleli, és megmondja, hogy látod, annyit fáradtam, hogy legközelebb próbáld meg, hogy leveszed a bejáratnál a cipődet. Nem hagyja jóvá, de nem fog elkezdeni veszekedni. Hadd kérdezzem meg, ha valakivel veszekszünk valami miatt, mennyit tudunk előrelépni? Mennyit tudunk változtatni? Nulla. Nulla. Csak még jobban elmérgesedik. Nem tudunk. Ez a történet egyik. Ugyanez a történetnek az egyik oldala. Most szegény férjek vannak itt a porondon, de most fordítsuk meg a helyzetet. A béke szerető férfi, aki kint van, sáros a cipője, amikor bejön, mit fog csinálni? Leveszi a cipőjét. És könnyű dolog ez neki? Lehet, hogy nem. Meg kell tagadnia önmagát, mert neki az lenne az egyszerű, ha csak lerúgnál oda a sarokba, és akkor vagy nem, hanem azzal menne végig, és ne kéne, stb. Tehát mit csinál a békeszerető ember? Aktív magatartás. Megtagadom önmagamat, és nem teszek olyat, ami a másiknak rosszul esik, vagy esetleg háborúságot váltok ki. Nem tudom, tudjuk ezt, ismerjük például a családon belül? Tudjuk sokszor, hogyha ezt vagy azt fogom mondani, akkor ebből biztos, hogy vita lesz. De az ember nem tudja megállni, és mondja. És mi lesz belőle? Vita. Tehát a béke szerető ember nem azt jelenti, hogy mindent elnéz, és tutyi-mutyi ilyen értelemben, hanem a megfelelő időben, megfelelő helyen, nem civódással, ahogy a felülről, alulról jövő bölcsességről beszéltünk, hanem szeretettel mondja el azt, amit el kell, hogy mondja a másiknak. A bölcs ember, a felülről jövő bölcsességű ember odafigyel a másik emberre, és megtagadja önmagát. Innen szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban néhány megjegyzést, néhány idézetet. Figyeljük! A Válaszd az életet című könyvből a következőt olvassuk. Az élet nem csak nagy áldozatokból és rendkívüli teljesítményekből tevődik össze, hanem elsősorban apró dolgokból. Figyeljük meg az életben, egy családon belül is, a legtöbb dolog nem a nagy elvi kérdések körül bonyolódik, vagy a vita nem úgy alakul ki, hanem apró dolgok, hogy tett, megint meg, nehez, szóval nem tud, állandóan, szóval ezek azok a amik vitatkozást, vagy rossz légkört gerjesztenek. Többnyire a figyelemre sem méltó dolgok hozzák életünkre a nagyon jó és a nagyon rossz dolgokat. A kis próbákban vallott kudarcaink alakítják szokásainkat, és torzítják el jellemünket, és a nagyobb próbák készületlenül találnak. Tehát ezek a hétköznapi dolgok előkészítik az utat annak, hogy a végső idő nagy megpróbáltatásaiban meg fogunk tudni állni, vagy nem. Mert ha most nem tanuljuk meg ezt, és nem fejlesztünk jellemet az apró dolgokban, akkor a nagyobb próbák készületlenül fognak bennünket találni. Álljunk meg itt egy pillanatra, és gondolkodom, de azért még ezt az idézetet is hadd olvassam fel. Figyeljük, ez a mondat annyira tetszik, annyira találó, figyeljük. Az önzés mástól várja azt, amit mi magunk sem akarunk megadni. Nem döbbenetes ez a mondat? Az önzés mástól várja azt, amit mi magunk sem akarunk megadni. Mi a legnagyobb baj? Mi kit akarunk mindig megváltoztatni? A másikat. Nem? Mindig arra törekszünk, hogy ő változzon meg. De van-e bennünk arra irányuló törekvés, hogy mi változzunk meg? Ne a másikat akarjuk megváltoztatni. Imádkozzunk érte, tegyük meg, amit lehet, de elsősorban magunktól, magunkat próbáljuk meg. Nem magunktól, kérje az Istentől, mit mondtunk, felülről jövő bölcsességet. De menjünk tovább, és nézzünk meg a következő jellemvonását a felülről jövő bölcsességnek. A felülről jövő bölcsesség, persze még a békeszeretésről még csomó mindent lehetne mondani, de szeretném végigvenni ezeket a gondolatokat, ezért menjünk is mindjárt a következőre. A felülről jövő bölcsességgel rendelkező ember méltányos. Mit jelent az, hogy valaki méltányos? Mit jelent az, hogy méltányos? Igazságos. Több az igazságosságnál. A körülményeket is figyelembe veszi. Mikor adunk be például méltányossági kérelmet valamire, mondjuk lejár egy határidő, addig kellett volna beadni egy kérelmet, de mi történik? Mit tudom én, valaki kórházba kerül, vagy mit tudom én, lekési a határidőt, és akkor bead egy kérelmet, hogy tudom, hogy ez volt a határidő, de ilyen és ilyen körülmény volt, nem tudtam eddig és eddig megtenni. Ugye ez a méltányosság. Tehát a méltányos ember nem csak a tényeket veszi figyelembe, hanem a körülményeket is. Most megint egy hétköznapi példa, mondjuk a családból, mondjuk otthon van a feleség a gyerekkel, és neveli a gyereket, és ugye főz, süt, takarít, most minden, mire a férj hazajön, minden rendben van a lakásban. Egyik alkalommal hazajön a férj, és azt látja, hogy még beágyazva sincs, pláne étel az még az sehol, és minden. Na most egy méltányos férj mit csinál ilyenkor? Mi történt? Igen. Tehát nem egyből elkezd veszekedni, hogy én egész nap dolgoztam, és még ezt sem tudtad megcsinálni, hanem mit tesz? Mi történt? Lehet, hogy annak a feleségnek migrénje volt. Vagy lehet, hogy csőtörés volt a szomszédban, és egész nap az idős néninek segített, hogy nem tudom, csak értitek, most csak hasamra ütök, és kitalálok dolgokat. Nem tudhatjuk, hogy mi volt a körülmény. A méltányos ember nem csak azt nézi, ami történt, hanem figyelembe veszi a körülményeket. Szeretném megkérdezni, az Isten velünk méltányos, vagy nem méltányos? Mit mond az ige? Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. És mi nem tudjuk a másiknak adni ugyanezt a lelkületet, ugyanezt a megértést, hogy ne csak a tényeket nézzük, hanem próbáljuk meg a körülményeket is figyelembe venni. Van még egy mondat, amit szeretnék felolvasni, ez is csak egy rövid mondat. Azt mondja, az életben minden társulás önuralmat, türelmet és megértést igényel. Nem érdekes és szép ez a mondat? Az életben minden társulás, családi kapcsolat, szomszéd, munkahelyi, bármi, ahol emberek együtt vannak, mit mond? Önuralmat, türelmet és megértést követel. És ez a felülről jövő bölcsesség. Menjünk gyorsan tovább. Azt mondja, hogy méltányos. De utána mit mond? Engedelmes. Na mit jelent, hogy engedelmes? Mondjuk egy családon belül kinek tartozik engedelmességgel? Mondjuk férj-feleség viszonylatában. Így van. Kölcsönösen. Meg kell tanulni engedni. Engedni. És itt a Biblia azt mondja Efézusi levélben, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Tehát az Istenre vonatkozó dolgokban nincs kompromisszum és engedmény. De az élet, mit mondtunk, nem a nagy dolgokból áll alapvetően, hanem apró, említésre méltó dolgokból áll, abból tevődik össze. Nem mindig csak az egyiknek az akarata valósuljon meg. Tanuljon meg engedni. A hegyekbe menjünk nyaralni, az. A másik, a tengerre, akinek az erősebb az akarat, akkor mindig oda mennek. Nem tudom, értjük? Tehát, hogy tanuljunk meg a hétköznapi dolgokban is engedni. Miért? Boldogság az, hogyha a másikat nem látom boldognak? Lehet úgy az ember igazából boldog? Nem. De ehhez meg kell tagadnunk önmagunkat. És ha megtagadjuk önmagunkat, majd akkor fog bekövetkezni, hogy békességben vettetik az igazság gyümölcse azokban, akik a békességen munkálkodnak. Akkor lesz igazi lelki békénk nekünk is. Hát erről is még sok mindent lehetne mondani, de menjünk tovább, és nézzük meg, mit mond. Irgalmassággal és jó gyümölcsökkel terjes. Mit jelent az irgalmasság? A meg nem érdemelt bánásmód, ugye? Könyörület, irgalom, a meg nem érdemelt bánásmód. Ebben elsősorban benne van a megbocsátás, a szívből jövő megbocsátás, de ugyanakkor benne van az is, hogy nem viszonzom a másiknak azt, amit velem tett, hanem ha bántott, nem fogom visszabántani, hanem szeretettel próbálom őt is megnyerni. Tehát irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. Hadd kérdezzem meg, könnyű megbocsátani? Az egyik legnehezebb dolog. Miért? Mert Sátán állandóan megpróbálja az embert emlékeztetni a régi dolgokra. Hányszor van az ugye, hogy az ember úgy mondja, hogy megbocsát, de azért ugye nem felejt igazából. Hányszor fordul elő az, hogy összekapcsolom a kettőt, a következőt. Azt mondja, nem kételkedő. Nem kételkedő. Mit jelent az, hogy nem kételkedő a felülről jövő bölcsesség? Ez mit jelent? Mit mond a szeretet himnuszában? Az ige? Mindent hisz, mindent remél. Ugye? Mindent hisz és mindent remél. Tehát bizalmat szavaz a másiknak. Feltételezi az őszinteségét, akkor is, ha már többször visszaéltek ezzel. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy hallottunk-e már ilyet, hogy a családon belül valami történik, bocsánatot kér az egyik a másiktól, vagy valami, és mit tudom én, valamennyi idő múlva egy hasonló szituációba beleesik újra az a fél, aki már a múltkor is valami hasonló dolgot csinált, és újra bocsánatot kér, hogy nem, majd máskor nem csinálom. Ugyan már te ezt már sokszor mondtad, te nem is változol meg, nem tudom, ismerjük ezt? Tehát gondoljunk bele abba, hogy mennyivel másabb, hogyha igen, tudom, újra megtetted, de imádkozzunk, hogy legközelebb ne tegyed ezt, vagy valami. De az, amikor eleve lesöpörni a másikat, és nem feltételezni róla, hogy ő most ezt tényleg sajnálja, hogy ezt így vagy úgy tette. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a felülről jövő bölcsesség nem kételkedő. Mikor könnyebb megváltozni? Ha leírják az embert, hogy te ilyen vagy, és ilyen is maradsz, vagy pedig, hogyha bizalmat szavaznak, hogy te tudsz más is lenni. Emlékszel rá, hogy a múltkor is milyen aranyos voltál, ekkor vagy akkor? Most direkt csak ilyen példákat mondom, értjük, hogy miért. Mennyivel jobban tudunk a másiknak is segíteni abban, hogy megváltozzon. És nézzük meg az utolsó elemét a felsorolásnak. Azt mondja, hogy és nem képmutató. Mit jelent az, hogy nem képmutató? Az is benne van, valahogy ahol az is benne van. De ugyanakkor mi általában a képmutatást, azt mire szoktuk, mire értjük azt, hogy valaki képmutató? Mondjuk a farizeusi képmutatás, ugye ők voltak ennek a fő képviselői. Mit jelent ez a képmutatás? De hogy mit mutatok? De mit? De mit mutat egy farizeus? Jónak mutatja magát, közben pedig, de most ezt fordítsuk meg, a képmutatást. Hadd kérdezzem meg, hogy családon belül teljesen általános minden családban az, hogy a családtagok kimutatják, hogy becsülik és értékelik a másikat? Kimutatják? Lehet, hogy a szívükben szeretet van a másik iránt, de sokszor nagyon jól titkolják. Értjük? Márpedig a szeretet nem állhat fenn túl sokáig, hogyha az nem jut kifejezésre. És itt van az a történet, amit én mindig el szoktam mondani, hogyha ilyesmiről van szó. Oszi bácsiról nagyon sokan hallottatok, ismeritek a történetet. Oszi bácsit emlékeztek rá sokan. Nagyon sok embert adott össze az életében. Nagyon sok házasságnál működött közre. És egyik alkalommal telefonál neki az egyik fiatal asszony, akinek nem olyan túl régen volt a házasságkötése, Oszi bácsi adta őket össze, és azzal hívja fel Oszi bácsit, hogy a férjem már nem szeret. Hát Oszi bácsi nagyon megrémült, hogy mi van ezzel a párral. Autóba ült, rohant rá hozzájuk, hanyag homlok, és hát beszélgetett először az asszonnyal, és hát panaszkodott, mondta. Aztán bejön a férj, és mondja neki, hogy hát hallom, hogy már nem szereted a feleségedet. Erre azt mondja a férj, hogy ez ki mondta? Hát azt mondja, hát a feleséged mondta. Azt is ez honnan veszi? Erre azt mondja a feleség, hát soha nem mondod. Erre azt mondja, hát már mondtam az esküvőnkor. Nem tudom, értjük a történetet? Szóval ez valós történet volt. Tehát akit érti, tehát hadd mondjam, képmutatás az, hogy valakit értékelek, hiányzik, ha nincs ott, de ugyanakkor nem mutatom ki azt, amikor ott van, az én megbecsülésemet és szeretetemet. Kezdjük ott, hogy a másiknak is rossz. Azon kívül pedig, bocsánat, hogy erről beszélek, tényleg bocsánat, de a halál után, nem tudom, láttunk már sokszor koszorúval elborított sírhalmokat? Nagyon sokszor mit mutat ez? Hogy képmutató volt az illető, azt tartotta, hogy na, csak nem leszek én gyenge, meg ilyen vagy olyan. Nem mutatja ki a szeretetét. És utána gyötri egy életen keresztül a lelkiismeret, hogy mennyivel jobban kellett volna kimutatni a megbecsülést és a szeretetet, amíg volt rá lehetőség. A felülről jövő bölcsesség kimutatja az igazi szeretetet, és ezzel segíti, erősíti a másikat is. És utána mit mond? Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik a békességen munkálkodnak. Nem békességesen, itt eleve a programon, tehát akik a békességen munkálkodnak. Nem tudom, hogy ebből a felsorolásból, amit most itt felsoroltunk és láttunk, nem tudom, hogy mi jut eszünkbe. Erről a boldog mondások, Jézus boldog mondásai juthatnak eszünkbe. Boldogok, akiknek szívük tiszta, boldogok a szelídek, boldogok vagytok, ugye, hogyha háborgatnak, kergetnek titeket. Tehát ugye a boldog mondások azt mondja, hogy békesség és boldogság lesz annak az embernek a jutalma, aki ezeket az isteni tanácsokat, és isteni út, nem csak tanács, ez isteni útmutatás komolyan veszi, és felülről kér bölcsességet, erőt, hogy ez meg is valósuljon az életében. Befejező idézetet így olvasom. Énünk az az ellenség, akitől leginkább kell félnünk. És most figyeljük, semmilyen győzelem sem olyan értékes, mint az, amit énünkön aratunk. Ne legyünk sértődékenyek. Mihelyt érdekelni fog bennünket mások üdvössége, elfeledkezünk azokról az apró ellentétekről, amelyek oly sokszor jelentkeznek emberi kapcsolatainkban. Hadd kérdezzem meg, volt már ilyen az életünkben, hogy valamiből nagyon nagy háborúság támad odahaza, vagy valami. Eltelik, és esetleg kapcsolatok is tönkre mennek dolgokon. Eltelik jó néhány év, és az ember visszagondol, hogy ezen érdemes volt. Hát az ember akkor érzi, ugye, hogy az éne, hogy az embernek ugye nagyon virulens és élénk, de utólag belátja, hogy ezért érdemes volt. Igen, azt mondja, hogy mihelyt érdekelni fog bennünket a másik üdvössége, meg hogy tudjunk segíteni a másiknak. Elfeledkezünk azokról az apró ellentétekről, amelyek oly sokszor jelentkeznek emberi kapcsolatainkban. Tehát én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a felülről jövő bölcsesség legyen jelen a mi életünkben. Istent kérjük, mert magunktól képtelenek vagyunk. Senki meg ne próbálja, hogy én most hazamegyek, és ezt ettől kezdve így fogom csinálni. Nem megy. Kérje hittel, semmit nem kételkedvén. És szívem mélyéből kívánom, hogy ez a tükör, amiben most belenézhettünk, ez a tükör állandóan ott legyen előttünk, és ne feledékeny hallgatók legyünk, hanem belenézve ebbe a tükörbe, az Isten kegyelméből meg is tudjuk ezeket az elveket valósítani, hogy béke és boldogság lehessen a részünk itt ezen a földön, és örök élet majd az Istennel, Jézussal együtt. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy a te ígéd annyira gyakorlati, ami hétköznapi életünkre rávilágít, és köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, hogy nekünk ezekben kell a te erőd által győzedelmeskedni, hogyha mi győzők akarunk lenni ebben a hatalmas küzdelemben, amit a bűnnel szemben vívunk. Urunk, adjad, hogy megértsük, hogy az élet nem csak a nagy dolgokból, hanem leginkább az apró dolgokból áll. És Urunk, te látod, hogy ez a tükör, amit elénk tartasz a te ígédben, mennyire fájó nekünk, amikor belenézünk ebbe a tükörbe, és meglátjuk magunkat. De Urunk, tudjuk, hogy össze kell töretnünk ahhoz, hogy a gyógyulás elkezdődhessen. Urunk, adjad, hogy ne mentegessük magunkat. Adjad, hogy ne találjunk kifogásokat, hogy igen, ezt azért meg a másikat dolgot meg amazért cselekesszük, hanem Urunk, adjad, hogy Dáviddal együtt el tudjuk mondani, hogy vétkeztem. És köszönjük, Urunk, hogyha mi ezt megtesszük, őszintén minden mentegetőzés nélkül belátjuk a mi bűneinket. Te adsz nekünk bocsánatot és erőt ahhoz, hogy valóban a te erőd által, nem a magunk erejével, mert az semmi, az csak gyengeség, hanem a te erőddel győzni tudjunk, és téged tudjunk képviselni és bemutatni az embereknek. Édesatyánk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni, hogy te ilyen irgalmas vagy hozzánk, hogy a mi bűneinkre bocsánatot adsz, hogyha mi őszintén belátjuk, de Urunk, ezt az irgalmas lelkületet ad nekünk, hogy mi is így tudjunk viseltetni egymás iránt. Urunk, kérünk, ezeket a gondolatokat mélyítsd el a mi szívünkbe, ne engedd, hogy feledékeny hallgatók legyünk, és arra szeretnénk, Istenünk, téged kérni, hogy mindannyiunknak segíts a mi szükségleteinkhez mérten. Jézus Krisztus nevében. Amen.